Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Magyarné Balogh Erzsébet református lelkésszel Rózsa Katalin beszélget.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Magyarné Balogh Erzsébet református lelkész, a Református Missziói Központ lelkészigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Az áldás békességre Istennek dicsőség a válasz. Én is nagyon köszönöm szerkesztő asszonynak a meghívását, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatóit.
Az elkövetkező percekben életútjáról, hivatásáról beszélgetünk, és természetesen hitéletéről. Picikét forgassuk vissza az időkerekét. Hol nőtt föl, milyen családba született, mit kapott útra valóul? Voltak-e meghatározó személyek az életében?
Különösen kedves ez a kérdés, a visszatekintést tekintve. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak. Egy alföldi faluban nőttem fel. Kecskemét közelében Izsák településem. Ebben a faluban egy nagyszerű lelkipásztor szolgált abban az időben, amikor én ott hitoktatásra jártam, illetve konfirmáltam. Dr. Bogdán Gyula nagyon nagy erőket fektetett abba, hogy megszólítson bennünket, fiatalokat. Talán megemlíthetem éppen itt Katalin előtt azt, hogy mennyire meghatározó volt az akkori római katolikus gyülekezet lelkipásztora is az életünkben, mert függetlenül attól, hogy milyen felekezetű fiatalok voltunk, összegyűjtött bennünket Jávorka Lajos. Egy ifjúsági csoportba jártunk, református és katolikus fiatalok, és mindkét felekezet felé szolgálataink is voltak. Mindketten fontosnak tartották azt, hogy szolgálatokat végezzünk a gyülekezetekben. A gyülekezeti háttér tehát ilyen értelemben adott volt, és természetesen a gyülekezetbe a szüleim vezettek be. Különösképpen édesanyám, akivel minden vasárnap istentiszteletre jártunk. Édesapám, aki támogatta messze menőkig a gyülekezetbe való szolgálatát az édesanyámnak. Volt egy imádkozó nagymamám, illetve kettő. Az egyikről tudom, hisz őhozzá sokkal több élményem fűződött, mert magas kort megérve sok időt tölthettem vele, hallhattam az imádságait. Amiért nagyon hálás vagyok. Az életének az utolsó időszakában nagyon nagyot hallott, és ő azt gondolta, hogy magában imádkozik. Amikor én vele aludtam egy szobában, akkor hallottam a családért, a gyermekeiért, 6 gyermeket nevelt fel, egyik volt az édesanyám, és értünk unokákért elmondott könyörgéseket. Ezek mind meghatározó élmények voltak az életemben.
Mikor kapta a hívást a lelkipásztori szolgálatra?
Különös történet, hisz számomra a lelkipásztori hivatás, elhivatás az abban az értelemben távol volt, hogy a családomban nem volt erre mutató példa. Nem voltak a felmenőim között lelkipásztorok, illetve sokkal később már lelkészként tudtam meg, hogy anyai ágon valamikor a 18. század végén volt egy református pap a családunkban, de ezt akkor még nem tudtam. A lelkipásztorunk, akiről beszéltem, dr. Bogdán Gyula, többünket is megszólított, akik abba a gyülekezeti közösségbe jártunk fiatalként ezzel, hogy gondoltál-e arra, hogy a lelkipásztori szolgálatot választod. És akkor az első válasz nekem az volt, hogy nem gondoltam, de nem az elutasítás miatt, hanem valóban nem forgott a gondolataimban ilyen, de ezzel a kérdéssel azért nagyon elgondolkoztatott, és az érettségi után az ELTE természettudományi karára jelentkeztem, mellette párhuzamosan felvételiztem a református teológiára. Nem volt sok biztatás, hiszen a felvételi elbeszélgetésen már elmondták, hogy a lányokat nem szentelik föl lelkészé, nem is biztos, hogy gyülekezeti lelkipásztor lehet belőled. Így mindennek a tudatában és ismeretében ott álltam, és akkor azt éreztem a szívemben és a lelkemben, hogy Isten itt valamit kezd az én életemben. és menet közben lezárult a természettudományi kar, helyhiány miatt nem vettek fel. A teológiára viszont felvettek, és így kezdődött el a tanulmányom a teológia terén.
Ez Budapesten volt, ugye, Erzsébet?
Igen, Budapesten.
Aztán hová sodort az élet? A teológia elvégzése után hol szolgált?
A teológia elvégzése után közvetlenül a szülőfalumba kerültem vissza segédlelkésznek. Az ottani lelki pásztornak szüksége volt valakire, aki a fiatalok és a gyerekek közötti szolgálatba beáll. Közel egy esztendőn keresztül ez így is volt. Időközben a szomszéd településen, a szomszéd faluban, ami 10 kilométerre volt mindössze a szülőfalumtól, Izsáktól, Orgoványban hirtelen meghalt a lelki pásztor. Ez egy új helyzetet teremtett, mert az egyházmegyénk esperessének meg kellett oldani az ottani lelkészi szolgálatok ellátását, amit rábízott az én principálisomra, Bérces Lajos nagytiszteletű úrra, aki egyre több alkalommal engem küldözgetett hittan órákat tartani, gyermekistentiszteletet tartani, ifjúsági órát tartani, és azután pedig istentiszteletek tartására is. És így egy idő után egyre többet jártam át Orgoványba és Jakabszállásra, volt egy társegyházközsége is Orgoványnak, itt kezdődött el az első szolgálati helyemre való felkészítés.
Általában a pályakezdés az nem könnyű. Ebben az esetben tulajdonképpen a szülőfalujában, illetve annak környékén kezdte meg a lelkipásztori szolgálatot. Talán egy picit megkönnyítette a kezdést, hiszen ismerősöket, vagy ismerősök gyerekeivel foglalkozhatott. Jól gondolom?
Igen, ez kétségkívül így van. Sokan örültek ennek. Mások meg különösen néztek rám, hogy hasonlóképpen, mint hogy a Szentírásban ezt olvas, tudjuk, hogy ki az édesapád, tudjuk, hogy ki az édesanyád, ismerjük a családodat, mit keresel te itt ebben a minőségedben. Úgyhogy azért ez a kettő így együtt van.
Erre én nem is gondoltam a kettősségre, én csak az előnyre. Hogyan került missziós területre, ami talán a legnehezebb?
Azt látom, és úgy gondolom, hogy az Isten elhívásában mindig benne van ez a misszió. Nem lehet kizárni, bármilyen területen dolgozik vagy szolgál az egyházba elhívott ember, és bármilyen minőségben. Egy hitoktató ugyanúgy missziót végez akkor, amikor bemegy az osztályba a gyerekek közé, csak köszön, hogy áldás békesség, vagy dicsértessék a Jézus Krisztus. Abban a pillanatban elkezdődik a misszió, annak az üzenetnek az átadása, hogy a Krisztus követségében járunk. Nem szeretnénk más, csak hogy te is ismerd meg, találkozz ezzel a Krisztussal, aki az életünk ura és királya. Ez a misszió kezdettől jelen volt azokban a gyülekezetekben, ahol szolgáltam, és ahogyan említettem is, először a gyermekek és a fiatalok irányába, utána különösen, amikor önálló gyülekezeti lelkészi szolgálatot kezdhettem az Orgovány és Jakabszállási társegyházközségekben, akkor még inkább kiterjedt, mert valahogy úgy éreztem, hogy Isten lelki értelemben őrállójává tett ezeknek a településeknek. Ezért elkezdtem látni és rálátni azokra a családokra, akik kívül vannak a gyülekezeti közösség területén. Megismertem a problémáikat, a nehézségeiket, kapcsolatba kerültem azokkal, akik nem voltak hitoktatásban, gyermekeiket nem kereszteltették, kimaradt az életükből sok minden, hisz 1987-ben kerültem a gyülekezetekbe. Azért a megelőző évtizedekben még sok minden kimaradt az emberek életéből. Talán ez volt az első, hogy megkezdődött a hívogatás, hogy lehet áldást kérni a házasságra, akkor is, ha már 15 éve vagy 20 éve együtt vannak, meg lehet keresztelni a nagyobb gyermekeket a konfirmációval együtt, sőt, felnőtt konfirmáció is kezdődhet. Hát valahogy így indult el talán ez a missziós szolgálat, ami azután pedig kiterjedt mindazokra is, akiket már említettem, hogy különböző problémákkal küzdenek. Szerettük volna együtt megmenteni a családdal, az alkohol problémával küzdőt, meglátogatni a betegeket a kórházban, azok a társadalmi missziós területek, amiket aztán később megismerhettem önállóságukban is, kezdtek ismerőssé válni a számomra.
Innen folytatjuk, tehát azokat a területeket, amely területeken aztán valóban nagyon komoly missziós feladatokat kapott a Jóistentől. Egy bibliai ige jut eszembe Máté evangéliumából, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. No, talán kezdjük, ami nekem szintén meglepetés volt, a repülőtéri misszió. Mi is ez?
Igen, ez egy különleges terület. Három egyháznak van köze ahhoz a kápolnához, amely a Liszt-Ferenc repülőtér B-termináljában található. Az indulási oldalon, ahogy felnézünk ott a táblákra, hogy mikor indulnak a járatok, picit balra föl, akkor ott meglátjuk a piktogramját a repülőtéri kápolnának, imaszobának. Ezt a kápolnát együtt a Római Katolikus Egyház, Evangélikus Egyház és a Református Egyház tartja olyan értelemben, hogy a szolgáló lelkészeket, lelkipásztorokat a három egyház delegálja. Református egyházi oldalról is egy lelkész nő van jelen ebben a kápolnában. Igen nagy forgalmat bonyolítanak. Nagyon sokan a várakozási idő alatt, különösen akik nehéz üzleti útra indulnak, vagy éppen szorongás van bennük magával a repüléssel kapcsolatosan, vagy egy családi találkozóra készülnek, és már régen látott szeretteikhez mennek, vagy nagyszülők az unokáikhoz, vagy éppen fordítva, igen sokan bemennek a kápolnába, és erről bizony tanúskodik az a vendégkönyv, ami ott van, a különböző bejegyzések, hogy hálásak azért a csendért, amit ott megtapasztalnak. Hálásak azért, ha van ott egy ember, aki meg tud szólalni idegen nyelven is, és hála Istennek ezek a lelkipásztorok képzettek ebben, és meg tudnak szólalni más nyelveken is, mint a magyar nyelv, és együtt imádkoznak velük. Vagy éppen egy istentiszteleti alkalom van, hisz vasárnaponként istentisztelet is van a kápolnában. Ezen fölül a repülőtéri dolgozók számára szintén egy lehetőség az imaszoba, repülőtéri dolgozók házasságkötésének megáldása, keresztelés, szintén történt már konfirmációs. A református részt mondom, nyilvánvalóan a többi egyházi delegált lelkipásztor részéről is megvannak ugyanezek a szép szolgálatok itt a kápolnán belül.
Egészen biztos vagyok, hogy a Mária Rádió hallgatói közül nagyon sokan nem hallottak erről a repülőtéri misszióról, mint ahogy én sem, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. A vakmisszióról is egy bibliai igét idéznék, mert a teremtett világ sóvárogra várja az Isten fiainak megjelenését. Segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Milyen segítséget tudnak adni az erőtleneknek, akik bizonyára számtalanszor felteszik a kérdést, miért kaptam ezt a büntetést az Istentől? Talán nincs is olyan világtalan ember, aki ezt a kérdést ne tenné föl. Miből áll ez a vakmissziós szolgálat?
Szeretnék nagyon visszamenni az időben. 1938-ban volt egy lelkipásztor, frissen végzett református lelkész Jakab Miklós, akit az akkori püspök Ravasz László megkért arra, hogy foglalkozzon a vakokkal és a siketekkel, akkor együtt volt ez a két szolgálati ág. A püspököt Isten lelke jól vezette, hogy azt szólította meg, akinek készen volt erre a szolgálatra a szíve, az egész lelkészi szolgálatát a vakoknak és a siketeknek szentelte. Budapesten a Vakok Intézetébe kezdett járni, látogatni, így találkozott személyesen azokkal az emberekkel, akik valóban elzárt világban éltek. Ő maga is megismerte a pontírást, a breírást, a gyógypedagógiai főiskolát elvégezte, hogy jobban tudjon foglalkozni a látásukat vagy hallásukat elvesztett emberekkel, beszélte a jelnyelvet, mindenféle módon az Isten igéjét, az evangéliumot igyekezett hirdetni a számukra.
Sőt, nem csak szóban.
Nem csak szóban, hanem jelnyelvben is. Hadd beszéljek akkor így együtt a kettőről, mert együtt volt. Valahogy ez most is együvé tartozik. Fiatalokat szervezett, önkénteseket hívott, hogy Isten tiszteletre kísérjék a vakokat, a látássérülteket vasárnapról vasárnapra. Így alakult ki egy vakgyülekezet, vagy látássérült gyülekezeti rész a barostéri gyülekezeten belül, hiszen az volt a legközelebb a vakok intézetéhez, és oda kísérték el ezek a fiatalok. Színjátszókört szervezett közöttük. Nagyon sok tehetséges ember van a vakok között, a született vakok és a később látásokat elvesztettek között is. Kórus szervezet, nagyon sokan hangszeres tudással rendelkeznek, számtalan módon próbálta őket a közösségbe, a gyülekezetbe integrálni. Ne csak a múltról beszéljek, később is ezek maradtak a missziói szolgálat irányai. Budapest mellett Debrecent is meg kell, hogy említsem, mert Debrecenben ugyanígy van vakok iskolája, bentlakásos intézet, ahogyan Budapesten, ezért a jelenlegi missziói szolgálat is erre a két városra fókuszál. Istennek hála, Debrecenben van egy vak munkatársunk, aki az ottani bibliaórák szervezésében, a csendes napok szervezésében, csendes hétvégék szervezésében, nem csak a debreceni és az intézeten belüli, hanem az Észak-Magyarországon élő látássérülteket és vakokat próbálja összegyűjteni. Ez hasonlóképpen történik itt Budapesten. Még két dologról szeretnék beszélni. Az egyik, ami nagyon is a szívemben és a lelkemen van, az a terület, amikor a felnőttként látásukat elvesztett emberek újra kell, hogy gondolják a saját életüket. Szembesülve azzal, hogy különböző okok miatt, cukorbetegség, balesetek, egészségügyi problémák miatt elveszítik a látásukat közel 6000-en egy évben Magyarországon, borzasztóan magas ez a szám, nekik segítséget nyújtani. Az elemi rehabilitáció vezetője, dr. Tolnainé Csatos Márta maga is érintett a látássérülést tekintve, a vezetője ennek a szolgálatnak. Talán a legtöbb azon túl, hogy hogyan közlekedek ezután, és hogyan fogom megfőzni a család számára az ebédet, az a lelki helyreállítás, a lelki munka. Meg kell vallanom, hogy ez ellátatlan terület a mai napig. Várjuk, hogy ahogyan minden más területre Isten küldjön munkásokat ebbe a munkába, önkéntesként lelkipásztorokat elhívással, ahogy egykor Jakab Miklóst, mert a magyar társadalomban nagyon sokat jelentene azoknak az embereknek a helyreállított lelki egészsége, akik éppen a látásuk elvesztése miatt ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, hogy miért érdemeltem én ezt, miért büntet engem az Isten. Ez nem így van. A másik, amiről szeretnék szólni, örülök is, hogy ezt itt most elmondhatom, hogy a Magyar Biblia Társulaton keresztül nagyon nagy számban érkeztek pontírásos bibliák hozzánk a missziói központba. Mindig keresem a bibliai könyveknek az átadási helyét. Azoknak a látássérülteknek, vakoknak szeretnénk ezeket odaadni, akik ismerik a pontírást, és szeretnének Bibliát olvasni. Tudom, hogy a technika csodáinak a világában, amikor beszélnek a számítógépek, hangos felolvasó szoftverek vannak, egyre kevésbé van szükség erre. Hadd mondjam el, hogy egy komoly imádkozó háttér állt a pontírásos bibliák előállítása mögött. Ők döntöttek úgy, hogy Magyarországra küldenek az összes bibliai könyvből 20-20 darabot. Ez anyagiakban ki sem tudom fejezni, hogy mekkora értéket képvisel, lelkiekben pedig még inkább nem tudom kifejezni, hogy mennyi embernek az odaszánását és munkáját jelenti ez. Ha valaki hallja, és ismer olyanokat, akik ismerik a pontírást, és szeretnének bibliai könyvekhez jutni, akkor bátran keressenek fel bennünket, mert nagy szeretettel jutatnám el könyvtáraknak, magánszemélyeknek, bárhol, egyházközségeknek, akik fogadókészek erre. Köszönöm.
Ha már ezekről a könyvekről esik szó, ahol most él, Kecskeméti könyvtárba is jutott ezekből.
Igen, nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy ezzel is tisztában van. Így van, a Kecskeméti könyvtár fogadókész volt. A legtöbb esetben ez történhet ott is egy fiatal érintett munkatársa a könyvtárnak keresett meg ezzel. Nagyon örültek az ottani vakok egyesülete ennek a lehetőségnek, úgyhogy sok dobozban fértek el a bibliai könyvek, hiszen a pontírásos könyvek azok nagy méretűek, de a könyvtár örömmel fogadta, és én pedig örömmel adtam.
Amikor tudtam, hogy Kecskemétről jön, ott él, akkor különösen megragadta a figyelmemet ez a hír, hogy a kecskeméti könyvtárba is eljutott ebből a Bibliából. Gyakran halljuk azt, hogy egy társadalomról nagyon sokat elárul az, hogy hogyan bánik a rászorultakkal, a kiszolgáltatott emberekkel, a gyengékkel. Pál apostolt idézem, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Ez a szentírási idézet az élet minden területén megélhető, hiszen önnek igazán nagy tapasztalata van a nehéz sorsú emberekről. Hogyan lehet megélni ezt a gondolatot, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy Pál apostol mondja?
Hadd kapcsoljam ezt az apostoli mondatot az egyik szolgálati águnkhoz, ami 2012 óta vált lehetségessé nálunk a missziói központban, hogy megváltozott munkaképességű munkatársakat foglalkoztatunk. Számos vak, siket, mozgássérült, értelmi sérült emberekkel, testvérekkel voltam kapcsolatban, ismerve az ő nehézségeiket, hogy sokan a rehabilitációs járadék és segélyekből tudják fenntartani magukat. Lehetőség nyílt, a magyar kormány elkezdett támogatni olyan foglalkoztatókat, akik megváltozott munkaképességűek felé nyitnak. Az egyházunk akkori vezetése engedélyt adott arra, hogy vállaljuk fel ezt a szolgálatot, és azóta minden esztendőben 10-15 közötti létszámban munkatársaink ezek az emberek. Ismertem az ő félelmeiket, hogyan tudunk mi majd megfelelni az idézőjelbe tett erőseknek a közösségében. Ismertem a másik oldalnak a félelmeit is, hogyan fogunk tudni együtt dolgozni, ha az egyik munkatársunk, aki például kerekesszékkel jár minden nap munkába, vagy a másik munkatársunk, aki fehér bottal és esetleg valameddig el kell érte menni és bevezetni, hogyan fogunk az erősek és a gyengék? Az eltelt időben megismertük a gyengék erősségeit. Megismertük önmagunkról, akik azt gondoljuk, hogy erősek vagyunk, hogy mennyi gyengeségünk van. A kettő valahogy kiegyenlítette egymást. A megváltozott munkaképességű munkatársaink pontosságát, elkötelezettségét sokszor meg se közelíti. Az úgynevezett erősek vagy egészségesek pontossága és elkötelezettsége. Meg kellett tanulni, hogy akinek a látását kell kiegészítse, a mi látásunk, kiegészítsük. Akinek a hallását, mert siket munkatársunk, amellé úgy álljunk oda, kicsit megtanuljunk jelnyelven, egy kicsit megtanuljunk a melléjük állásban, a velük való együtt munkálkodásban egyélenni velük. Így tudok választ adni erre a kérdésre. Igen, a gyengeségben erő van, az erőseknek pedig meg kell látni a gyengeségeket. Ha ezt a kettőt így az Isten kezébe összerakjuk, akkor kiderül, hogy valami teljes dologról lesz szó. Meg vagyok győződve, gyülekezeti lelkipásztor, ugyan nem vagyok most már 11 esztendeje, hogy a gyülekezeteinkből hiányoznak a vakok, a siketek, a mozgássérültek, egészségesebbek lennének a gyülekezeti közösségeink, ha ott is jelen lennének ezek az emberek. Egyfajta misszióként élem meg ezt a fajta foglalkoztatást így a missziói központban. Sokfelé szeretek szólni róla, meg megmutatni, meghívni embereket, hogy jöjjenek, nézzék meg, hogy működik ez.
Magyar Né Balog Erzsébet református lelkésszel Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Rádió, a lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!